Azt is mondhatnám, hogy mesés volt az elnöki beszéd, mármint idealista és populista. Azt mondta, amit hallani akartak a választói. Például a béketeremtő elnök ideáljával is kezdhetném, azt ígérte pár nappal a mandátuma átvétele után lezárul az orosz-ukrán konfliktus. Ennek most vajon mennyi az esélye?
Hát nagyon röviden összefoglalva nulla. Ő maga, valamint az ukrán békéért megbízott, kinevezett tábornok, aki itt kelog, bár eltérő időtartamba, de 100 nap és fél év közé tették annak a reális célkitűzését, hogy elérjék ezt az állapotot, tehát hivatalosan is mondhatjuk, hogy egy ilyen kampány retorikai fogás volt ez az 24 órán belüli vagy egy napos béke.
Egyébként az egész beszéd egy kicsit olyan volt, mintha még mindig kampánybeszéd lenne. Én így éreztem az este.
Donald Trump valószínűleg mióta 2015-ben belépett hivatalosan is az amerikai politika színpadjára, permanens kampányüzemmódban van, úgyhogy ezen annyira nem is lepődnék meg. És hát, hogy visszatérve ehhez a békeelnökséghez és ezekhez az ígéretekhez, alapvetően azért még egy kis diszonancia azzal kapcsolatban is van, hogy azon túl, hogy a folyamatban lévő háborúk lezárását ígérte, ugye itt tett eléggé komoly ígéreteket arra nézvést is, hogy a közel-keleti válság lezárása milyen határidőn belül kelljen megvalósuljon, és milyen kondíciókkal magasra tette a lécet, és hát ez is láthatjuk, hogy azért még csak eléggé részlegesen valósult meg a közel-keleten is, valamint ugye proaktívan, tőle szokatlanul azért proaktívan eléggé agresszív retorikát fogalmazott meg ugye Kanadával és Mexikóval, a közvetlen szomszédaival kapcsolatban, valamint ugye kicsi távolabb is, Panamát és Grönlandot is, hát lényegében annektálással fenyegette meg.
Akkor hogy lehet békepárti? Ez nekünk diszonáns csak, neki nem?
Hát nyilvánvalóan az America First, tehát Amerika első megközelítésben és dimenzióban gondolkozik és létezik, tehát nekünk Európából ezt a szempontot kell figyelnünk, amikor őt értékeljük és az ő általa elmondottakat. Számára ugye látható az, hogy a korábban erőteljesen Amerika által dominált világrend az hát valamennyire összezuhant, de legalábbis minimum csökkent Amerikának a dominanciája ebben a rendszerben. Láthatjuk, hogy kijelölte riválisként Kínát, valamint hát bajkeverő államokként Oroszország, Irán és egyéb más regionális veszélyek megjelentek Egyesült Államok számára, és hát természetesen azt gondolja, hogy azokat a gyengeségeket, amit szerinte részben ugye történelmileg kétpártilag, de főleg elsősorban a demokraták okoztak az Egyesült Államok pozíciójában, ezeket korrigálná, és hát ennek a geopolitikai szempontból eléggé radikális lépései lennének, mondjuk az, hogy a Panama csatornát visszavenni Panamától, vagy Grönlandot elvenni úgymond Dániától, bár ő azt szeretné, hogy függetlenedjen Grönland Dániától és önként csatlakozzon az Egyesült Államokhoz. Ezek nem túl barátságos lépések, és hát Európa is, és Latin Amerika, valamint hát a teljes globális közönség próbálja értékelni, hogy mennyire komolyan gondolja ezeket, vagy ahogy ismerjük Trumpot, azért szeret nagyokat mondani, mennyire retorikai húzások ezek.
Na most, ha a nemzetközi jogi viszonyokat tekintve, akkor megint azt kérdezem, mennyi az esélye annak, hogy el tudja venni a Panama csatornát vissza Amerikához természetesen, ahogy ő fogalmaz, vagy Grönlandot?
Hát itt két dimenzió van, ugye egyfelől azt mondja, hogy a még korábban a 70-es évek végén Jimmy Carterrel kötött egyességet nem tartja be Panama, ami lényegében azt jelenti szerinte, hogy igazságtalanul nagy költségekkel engedi át az amerikai transfer, tehát a teherhajókat a Panama csatornán Panama, ami mögött ő Kínát és a Panama Kínával való együttműködését látja. Ezt természetesen Panama és a csatorna üzemeltetői vitatják, tehát itt egy nemzetközi jogi vita is van, valamint az a kérdés, hogyha ha még igaz is az, hogy nem tartják be ezt a megállapodást teljes mértékben a panamaiak, az jogalapot teremte az Egyesült Államoknak arra, hogy ezt visszavegyék Panamától, tehát ez egy legitim és még eddig el nem döntött kérdés, valamint hát ugye tovább is ment Trump, újságírói kérdésekre nem zárta ki a gazdasági, valamint akár a katonai nyomásgyakorlást is, nem csak Panama, hanem Grönland esetében is, tehát alapvetően eléggé nyomatékot adott ennek az üzenetének, de még egyszer ismétlem, egyelőre nem tudjuk, hogy mennyire kész betartani ezeket a fenyegetéseket.
Hogyha a pozitívumokat nézzük, akkor ugye fejből beszélt, úgy tűnt az elnök, összefüggően nem olvasta az ígéreteit, és dinamikusabbnak tűnt, mint az épp leköszönt Joe Biden elnök. Mire lehet számítani, hogy valóban így improvizatív elnök, vagy azért lesz olyan, amikor hallgatni fog a tanácsadóira?
Azt gondolom, hogy ez az improvizatív jellege az ő kommunikációjának és politizálásának azt hiszem már egy megszokott jelenség okulva az első adminisztrációjából, tehát ő egy eléggé impulzív személyiség, nem kifejezetten a forgatókönyvek alapján olvasó, és hát ahogy említette, Joe Bidenhez hasonlóan eléggé kevéssé energikus elnöknek a képét festi, tehát ilyen szempontból ez nem meglepő, viszont pont emiatt a már egy ciklusnyi tapasztalat miatt azt gondolom, hogy jóval inkább eligazodik a washingtoni útvesztőkben, és hatékonyabban képviselheti, valamint valósíthatja meg a saját politikáját az esetleges washingtoni ellenszélben. Ugye láthatjuk azt, hogy jelen pillanatban a szövetségi törvényhozás a kongresszus mindkét házában apró többsége lesz. Ez a gyakorlatban azért jelenthet kihívásokat, hiszen akár egy-egy betegség miatt is mondjuk a képviselőházban kialakulhat az a helyzet, hogy nincsen meg technikailag a többségű. Tehát ilyen szempontból szükség is lesz erre a tapasztalatra, valamint a professzionalizmusra. Ez első körben abban kellene, hogy megvalósuljon nála, hogy minél nagyobb számban tudja a jelöltségeket kormányzati kinevezésekre váltani. Ugye jelentős számban kell a kabinettagoknak szenátusi jóváhagyáson átesnie. Ezek közül az elsők már meg is történtek, például a külügyminiszter Marco Rubio szenátor, ő már meg is kapta a szenátusi jóváhagyását tegnap, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy Trumpnak megvan már az az eszköztára, amire szüksége lesz egy ilyen ambiciózus agendának a végrehajtásához. Ugye itt gondolok például az első napok beígért nagyon komoly deportálási hullámára az illegális bevándorlók közül, valamint ugye arra, hogy felhasználható legyen ennek a missziónak a végrehajtásában az amerikai fegyveres testületeknek az állománya is.
Miközben ugye békepárti elnököt iktattak be tegnap, aki nagyon-nagyon bírálta hogy helyre kell állítani, ugye, mert valószínűleg elveszett a kormány integritása, kompetenciája, lojalitása. De nézzünk egy kicsit Amerikán túl, közelebb hozzánk. A NATO tagországok, az Európai Unió mire számítson ebben a helyzetben?
Amerika nyilvánvalóvá tette, és ez nem csak Donald Trump, de például a nála jóval mérsékeltebb külügyminiszter Marco Rubio szenátusi meghallgatásából is kiderült, hogy a szövetségi rendszereket ugye fent szeretnék tartani, de sokkal határozottabban érvényesítenék az America First, tehát az Amerika első elvét, ami lényegében azt jelenti, hogy egy sokkal határozottabb amerikai érdekérvényesítés lesz a szövetségesi kapcsolatokban is, tehát ami szerintük ugye eddig egy ilyen jó szándékú lehúzás engedélyezése volt a főleg ugye védelmi szempontból, ahol az európai országok az ukrajnai háborúig bezárólag elmaradtak jóval a NATO alapszerződésben vállalt védelmi kiadásoknak a teljesítésétől. Azt mondják, hogy mostantól ingyen ebéd az nincs, nem csak a védelempolitikában, de a kereskedelempolitikában is ugye láthatjuk, hogy nem félnek mondjuk vámokkal fenyegetni azokat az országokat, akik amerikai érdekeivel szemben cselekszenek, ugye Grönland kapcsán Dániát említhetjük itt. természetesen ez egy izgalmas szituáció lehet, hogyha mondjuk konfrontációra kerülne sor ebben a kérdésben, hiszen tavaly óta az Európai Uniónak van ezzel kapcsolatban egy védekezési mechanizmusa is, hogyha ellenséges szándékkal valaki vám és kereskedelmi egyéb korlátozásokat vezetne be egy EU tagállammal szemben, tehát alapvetően még az is az a szituáció is kialakulhat szerencsétlen esetben, hogy a szövetségi rendszer gyengítve belső nyomásgyakorlásokra kerülhet sor. Nyilván gazdasági dimenzió ez az egyik, a másik viszont, hát hogyha tényleg visszatér a Grönland esetéhez, hogyha betartaná Trump az esetleges katonai nyomásgyakorlást, az a NATO dezintegrációjának irányába is vezethet, ami pedig ugyanakkor ellene is mutatna annak, hogy Amerika pozícióit erősítse a nemzetközi közösségben, tehát azért itt nem tud Donald Trump azért mértéktelenül úgy viselkedni, mint elefánt a porcelánboltban, ahogy ezt megígérte.
Elég sok mindent ígért még ezen kívül az elnök, például egy színvak társadalmat, ahol hát azon kívül, hogy azt mondta, hogy csak két nem létezik, a férfi és a nő, azt mondta, hogy olyan társadalmat fog felépíteni, amely érdemeken alapul, és nem a bőrszínt figyeli. Ez is valakinek üzenet volt, hogy valahol bőrszín alapján elosztott érdemeket, elosztott helyeket vélt látni az elmúlt 4 évben, mert ne feledjük el, hogy az elmúlt mandátumban azelőtt mégiscsak ő osztogatott mindenféle pozíciókat.
Igen, tehát van egy filozófiai különbség a demokraták és a republikánusok között tradicionálisan, ugye ez a váltás egyébként azóta volt egyértelmű, elsősorban egyébként a választói összetételekben is, mióta ugye Johnson elnök alatt, ugye ez a folyamat Kennedy elnök alatt indult meg, de Johnson elnök alatt a 60-as években ért véget a politikai hivatalos deszegregáció az Egyesült Államokban. Ugye tudjuk azt, hogy durván 100 évvel korábban a polgárháború eredményeképpen megszűnt a rabszolgasságnak az intézménye az Egyesült Államokban, de azért, hogy az integritását az országnak megőrizzék, ezért a szövetségi politika úgymond engedélyezte ezt a különállva egyenlő állampolgárság elvét, ami ugye tudjuk, hogy nem volt egyenlő állampolgárság, ugye akár Rosa Parks esetéből, de egyéb más nagyon komoly civil jogi visszaélésekből. Ezt ugye megszüntették a demokraták a 60-as években, és ezzel párhuzamosan bevezették több területen, például az oktatásban a pozitív diszkriminációnak az intézményét, ami ugye ezt a több száz éves negatív szocioekonomikus hatását próbálta ellensúlyozni a rabszolgasságnak és a szegregációnak. A republikánusok azt gondolták pár évtizeddel később már, hogy oké, rendben van. Jóvá tette a többségi társadalom politikailag az egyenjogosítással a sérelmeket, és hogy vége ennek. Tehát, hogy ne legyen az, hogy mondjuk kvóták legyenek a felsőoktatási felvételikben, hogy kisebbségeknek kelljen betöltenie x százalékát a helyeknek, és ugye szerintük a demokraták ugye most egyéb más kisebbségekkel, ugye itt mind etnikailag, mind ugye a szexuális kisebbségeknek az előnyben részesítésével úgymond torzítják a meritokratikus társadalmat, és ezt próbálta most ugye ezekkel a hát ilyen transzellenes és egyéb más restriktív lépésekkel ellensúlyozni Trump. Ezzel kapcsolatban önbizalma is lehet ugyanakkor, hiszen láthattuk azt, hogy a nagyon durva retorikája ellenére, amely nagyon sokszor azért a bevándorlókat unblock, dehumanizáló módon illette, ennek dacára is nagyon megnőtt a választóinak a száma a kisebbségi csoportokban, akik mondjuk a gazdasági szempontból nem túl rózsás helyzetük miatt azt gondolták, hogy még azt a veszélyt is bevállalják, hogy akár közvetett családtagjaikat is deportálják majd csak azért, hogy gazdaságilag javuljon a helyzetük. Természetesen első körben nem tűnik még a nagyon durva 1 milliós deportálási kezdeti hullámnál is nagyon veszélyesnek mondjuk azoknak, akik törvénytisztelő állampolgárok az azonnali deportálás, de ez abszolút nem garancia arra, hogy őket nem érheti el a törvénynek a keze, úgymond, hiszen eléggé átfogó felhatalmazásokat kap most az amerikai szövetségi intézményrendszer arra, hogy betartassa a szigorú bevándorlási szabályokat, úgyhogy itt igazából lényegében Trump kegyeinek kérdése lesz az, hogy kiket fog ez érinteni. Meglátjuk, Trump most komoly felhatalmazást érez a háta mögött, ugye ezt az már említett kongresszusi csekély többségek is igazolhatják számára, de azért vigyáznia kell, mert ezek a többségek illékonyak, két év múlva pedig már a félidős választáson kell ezt megvédeni a republikánusoknak, és ha nem sikerül ez, akkor nagyon könnyen akár bénakacsává is válhat az elnök, ami ugye azt jelenti, hogy elveszteni a többségét akár egy vagy két házában a kongresszusnak, ami keményen lecsökkenteni a mozgásterét, ezért várható az, hogy nagyon aktív lesz a következő két évben, és az elnöki agendájából, amit tud, azt most átviszi.
Hogy Amerikát újra nagyját tegye szinte bármilyen áron. Hogyha Magyarország, Románia helyzetére, Kelet-Európára gondolunk, akkor vajon mire a legfontosabb most készülni? Mire számíthatunk rövid időn belül?
Tehát alapvetően az EU részeként érdemes mindkét országnak a viszonyát tekinteni az Egyesült Államokkal, hiszen kereskedelmi szempontból egy vámunió, gazdasági unió részei vagyunk. Valamint ugye védelmi szempontból nagyon keményen érintett elsősorban Románia, de Magyarország is a geopolitikai helyzetét tekintve. Utóbbi szempontból én azt gondolom, hogy sokkal többet fogunk látni, amikor megtapasztaljuk azt, hogy ez a 100 napos vagy 6 hónapos békeközvetítői folyamat Ukrajnában mennyire fog sikerrel járni, és milyen úgymond kakaskodás alakulhat ki az orosz és amerikai fél között, amennyiben valamilyen konfrontációra kerülne sor az eddig eléggé békülékeny hangnem mellett, de ez hangsúlyozom eléggé kondíciókhoz van kötve, akkor előfordulhat az, hogy még akár növelheti is a kelet-európai nyomásgyakorlást Oroszországon az Egyesült Államok. Amennyiben viszont mondjuk egy nagyon könnyű folyamat zajlana le, bár mondjuk már alapból az időpontok kitalása nem ebbe az irányba mutat, akkor viszont előfordulhat, hogy a NATO-n belüli ígért változásokat, értem ez alatt ugye a védelmi költségvetéseknek a feltörgetését jobban betartathatja Trump, ellenkező esetben mondjuk akár vissza is vehet mondjuk a térségben való jelenlétéből, ugye ami főleg ugye Romániában, ahol ugye több százmilliós értékben fektetett be anyagi szempontból is a Fekete-tengeri térségben az Egyesült Államok, ezt csökkentésre kerülhet, de teszem hozzá, azért ezzel csínyen bánhat csak az Egyesült Államok, amennyiben a térségben betöltött geopolitikai szerepét szeretné fenntartani. Tehát azt gondolom, hogy itt a kereskedelmi szempontból tényleg az EU-s szinten érdemes figyelni a viszonynak a javulását vagy romlását. Az Egyesült Államokkal védelmi szinten pedig vigyázó szemünket Ukrajnára vessük, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy napról napra többet fogunk tudni arról, hogy mire számíthatunk a következő években Trumptól.
Donald Trump ismét fellépett a politika színpadára, így fogalmazott ma reggel vendégünk, Kaló Máté külpolitikai elemző. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és segített kissé belelátni abba, hogy mire számíthatunk a 47. amerikai elnök beiktatása után.
Én is köszönöm, szép napot kívánok!